A következő néhány előadás a síkhullámokról szól. A síkhullám az egy közelítés, a szabadtérben terjedő hullámok közül a lehető legegyszerűbb. Képzeljünk el például egy antennát, amely körül elektromágneses hullám alakul ki, és az antennától elég távol ezek a hullámok egyre jobban síkhullámokra kezdenek el hasonlítani. Valami hasonlót kell elképzelni, mint hogy ide bedobnánk egy követ, vízbe, és a kő körül kialakuló hullámok, ahol egyre jobban és jobban távolodunk, és kihasítunk egy kicsi darabot, akkor a hullámfrontok egymással párhuzamosak. Azt gondolom, ezt mindenki el tudja képzelni. Elektromágneses hullámok esetében az antennától, tehát az elektromágneses hullámot adó berendezéstől elég távol síkhullámokkal tudunk dolgozni, amely nagyon egyszerű, és mi ezek közül is csak itt a lehető legegyszerűbben fogunk foglalkozni. A következő egyenleteket tudjuk felírni, ugyanis itt már nem kísérletekből indulunk el, hanem a Maxwell egyenletekből. A Maxwell egyenletek a következő kép néznek ki egy ilyen elrendezésnél: a rotáció H az J plusz dd per dt, tehát a Maxwell egyenleteknek a differenciális alakjából indulunk el, a rotáció E az mínusz dB per dt, divergencia B az nulla, a divergencia D az ρ, és a konstitúciós egyenletek D egyenlő epsilon szor E, B egyenlő mű szor H, és J egyenlő szigma szor E. Tehát ezekből az egyenletekből indulunk ki. Nos, síkhullámok esetében, ha rajznál maradunk, elég távol vagyunk az antennától, gyakorlatilag itt áramsűrűség az nincs. Bocsánat, a J az nulla. Úgy értem, hogy vezetési áramsűrűség nincs. Ami szóba jöhet, az a J egyenlő szigma szor E, tehát csak ilyen típusú áramról lehet szó, természetesen attól függ, hogy itt milyen közeg található vezetőanyag, vagy éppen szabad tér, a szigma az lehet nulla is. Nincs töltéssűrűség, tehát itt egyértelmű, hogy a levegőben, például a szabad térben, vagy vákumban a ρ értéke az egy egyszerű esetben nulla, és helyettesítsük vissza ezeket a feltételezéseket és ezeket a konstitúciós egyenleteket ebbe az első négy egyenletbe. Ebben az esetben a rotáció H az szigma szor E plusz a D az epsilon szor E, és az epsilon az konstans, tehát epsilon szor D E per DT-t fogunk itt kapni. Így fog kinézni az első egyenlet. Tehát ezt felhasználtuk, és ezt az egyenletet is felhasználtuk. A másodikban a rotáció E az dB per dt, csak hogy a B az műször H, ezért mínusz műször dH per dt-t fogunk kapni. A divergencia B-ben a B helyére műször H-t írva, a mű az konstans ebben a feltételezésben, kiemelhető a divergencia elé, tehát a divergencia H lesz valójában nulla. Hasonlóképpen a divergencia E lesz nulla, azért, mert feltételeztük, hogy a ρ töltéssűrűség az nulla. De ezt a négy egyenletet, kiegészítve ezzel a hárommal és feltételezéseinkkel, ezeket a Maxwell egyenleteket kapjuk síkhullámok esetére. Tehát még egyszer, feltételezzük, hogy a ρ töltéssűrűség az nulla, feltételezzük, hogy nincsen vezetési áram, ami ugye egy forrásáram, nincs beiktatott térerősség itt ebben az összefüggésben, és gyakorlatilag az adó antennától elég távol vagyunk, hogy ezeket az egyenleteket felírhassuk, és természetesen a mű, a szigma, illetve az epsilon az ebben a tartományban konstans, emiatt aztán a divergencia B-t és a divergencia D-t átírhatjuk ezekre az egyenletekre. Hogy ezeket az egyenleteket felírtuk, szükség lenne a négy helyett valamilyen módon csupán egyetlen egyenlettel foglalkozni, amit aztán meg lehet oldani, fel lehet használni. Tehát ezt a négy egyenletet át tudjuk alakítani a következő kép. Vegyük például ennek az egyenletnek a rotációját.
Azt fogjuk kapni, hogy rot, rot e, az egyenlő mínusz műször d per dt rot h.
Lényeges az, hogy a d per dt, illetve a rot, mint helyszerinti derivát felcserélhetők, ahogy itt ezt meg is tettem.
A rot-rot az valójában átírható úgy, hogy grad div e minusz Laplace e.
Ez egy azonosság. A rot-rot művelet, tehát a kétszeres rotáció képzés művelete átírható ebbe az alakba, ez egy matematikai formula, különösebben nem kell vele foglalkoznunk. Az egyenlő mínusz műször d per dt, és itt a rot h helyett beírom az első egyenletet, hogy sigma szor e plusz epsilon szor de per dt. Látszik, hogy ebben az egyenletben kiesett a h, és csak az e elektromos térerősségre vonatkozik, de gyakorlatilag ezt az egyenletet felhasználtuk, csak úgy, mint a második egyenletet. A divergencia e-t fel tudjuk használni úgy, hogy ebbe azt mondjuk, hogy a divergencia e az nulla, tehát a gradiens divergencia e is nulla, és ezzel felhasználtuk ezt az egyenletet. Végeredményben azt kapjuk, hogy minusz Laplace e az egyenlő minusz műször sigma kiemelhető, hiszen időtől nem függ, dE per dt, minusz műször epsilon szor d négyzet e per dt négyzet. Egy kicsit rendezzük ezt az egyenletet olyan alakra, hogy például a jobb oldalán nulla álljon, azt fogjuk kapni, hogy Laplace e, bocsánat, azt fogjuk kapni, hogy Laplace e minusz műször szigmászor dE per dt, első időszerinti derivált, minusz műször epsilon szor d négyzet e per dt négyzet, ez már második deriváltat is fog tartalmazni. Ez egy fontos összefüggés. Egyszerűen ebből az egyenletből indultunk ki, vettük a rotációját, felhasználtuk a negyedik, illetve az első egyenletet, és ezt a teljesen általános egyenletet kaptuk meg ennek eredményeképp. Természetesen kiindulhatunk úgy, hogy vesszük az első egyenlet rotációját, végezzük el ezt, tehát rot-rot h egyenlő sigma szor rot e plusz epsilon szor d per dt rot e. De tudjuk, hogy az időszerinti, illetve a helyszerinti derivált, tehát a d per dt és a rot felcserélhető egymással. A rot-rot h helyett hasonlóképp írjuk azt, hogy grad div h minusz Laplace h, és természetesen most ezt a második egyenletet fogjuk a rotáció helyére behelyettesíteni, az egyenlő mínusz sigma szor műször dh per dt, és mínusz műször epsilon szor d négyzet h per dt négyzet. Felhasználjuk a divergencia h egyenlő nullát itt, ezzel által ez a tag ki fog esni, és végeredményben azt fogjuk kapni, hogy Laplace h minusz, hasonlóképp írom fel, műször szigmászor dh per dt, és minusz műször epsilon szor d négyzet h per dt négyzet, ez egyenlő lesz nullával. Látható, hogy az alakja a két egyenletnek tökéletesen ugyanaz. Van egy Laplace operátor, műször szigmával egy első, időszerinti első derivált, műször epsilonnal pedig egy időszerinti második derivált jelenik meg az összefüggésben. Tehát ebből a Maxwell egyenletekből, ezekből a Maxwell egyenletekből némi átalakítással, ami tényleg valóban nagyon egyszerű, ezt a két egyenletet kaphatjuk meg. Most menjünk tovább úgy, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ezek a komponensek, hogy műször szigma és műször epsilon, és itt is a műször szigma, illetve a műször epsilon az hogyan, milyen módon hat. Előtte azonban elmondom azt, hogy az egyenletek alakja ugyanaz, de természetesen a megoldásuk nem lesz ugyanaz, mert más peremfeltétel vonatkozik az R-re, és más peremfeltétel a H-ra. Tehát, hogyha például kiindulunk ebből az egyenletrendszerből, és meg tudjuk oldani az elektromos térerősségre, az E-re, hogyha az E ismert, akkor a H az kiszámítható a Maxwell egyenletek alapján. Fordítva is igaz, hogyha innen kiszámoljuk a H-t, akkor a Maxwell egyenletek alapján az E is kiszámolható, tehát akár az egyikből, akár a másikból indulva a másik térjellemző, tehát az E ismeretében a H ismeretében pedig az E számítható, és akár innen indulunk el, természetesen ugyanarra az eredményre kell, hogy jussunk. Tehát vizsgáljuk meg most a mű szigma és a mű epsilon komponenseket. Felírnám még egyszer az E-re vonatkozó egyenletet, tehát az elektromos térre vonatkozó egyenletet, ami úgy szólt, hogy Laplace E minusz műször szigmászor dE per dt minusz műször epsilonszor d négyzet E per dt négyzet egyenlő nulla. Alapvetően két eset van, ha szigma egyenlő nulla, illetve ha epsilon egyenlő nulla. Ha szigma egyenlő nulla, akkor azt gondolom egyértelmű, hogy szigetelőben vagyunk, hiszen a szigetelőnek a vezető képessége az nulla, de ez ideális szigetelő természetesen. Ha epsilon egyenlő nulla, akkor pedig ideális vezető közegben vagyunk. Nézzük meg, mit csinál, hogyha a szigma egyenlő nulla, akkor ez a tag kiesik. Azt fogjuk kapni, hogy Laplace E minusz műször epsilonszor d négyzet E per dt négyzet egyenlő nulla. Hogyha epsilon nulla, akkor pedig ez fog kiesni, Laplace E minusz műször szigmászor dE per dt egyenlő nulla. Tehát valójában ez a viszonylag bonyolult egyenlet, ami tartalmaz helyszerinti deriváltat, időszerinti első deriváltat és időszerinti másik deriváltat, széteshet két részre, attól függően, hogy csupán a szigetelőre, szigetelő közegre, vagy csupán a vezető közegre koncentrálunk. Az előbbi esetben a időszerinti másik derivált marad meg, az utóbbi esetben pedig az időszerinti első derivált marad meg. Ezt az egyenletet úgy hívjuk, hogy hullámegyenlet. Hullámegyenlet. A másodikat pedig úgy hívjuk, hogy diffúziós egyenlet. A hullámegyenlet az szigetelőkben jellemző, tehát síkhullámok számítására alapvetően ezt fogjuk használni. Például levegőben vagy vákumban terjedő síkhullámok számításánál nyilvánvaló, hogy a szigma egyenlő nulla közelítés az egy nagyon jó feltételezés. Vezető közegekben, magasabb frekvenciákon különösen a diffúziós egyenletet fogjuk felhasználni, például áramkiszorítási jelenségek vizsgálatára, a skin hatás vizsgálatára, örvényáramú jelenségek vizsgálatára. Tehát furcsa lehet az, hogy síkhullámoknál az örvényáram szó ismét visszajön, de örvényáramú jelenségeket ezzel az egyenlettel lehet alapvetően jól leírni. A másik, amit nem írok le, hogy E helyett H-t is helyettesíthetünk, és szintén szigetelőre, vezetőre ugyanezek egyenletek lesznek igazak, de ne felejtsük el, hogy erre is hára más és más peremfeltételek vonatkoznak, tehát hogy mindegy, hogy melyik térjellemzőre oldjuk meg magát a feladatot, erre vagy hára, a másik, tehát a H és az E Maxwell egyenleteiből egyértelműen kiszámítható lesz. Vizsgáljuk meg most azt a bizonyos speciális esetet, amikor szinuszos gerjesztésről van szó. Annyira nem is speciális ez az eset, hiszen a legtöbb esetben szinuszos gerjesztés van, de a szinuszos gerjesztés ismeretében tetszőleges periódikus jelre is felhasználhatjuk eredményeinket, hogyha a Fourier sorfejtésre gondolunk, vagy tetszőleges korlátos gerjesztésre, hogyha a Fourier transzformációra gondolunk. Mindkettőt jelekvés rendszerekből tanultuk, tehát hogyha a szinuszos gerjesztésre meg tudjuk fogalmazni a megoldás menetét, akkor tetszőleges periódikus, illetve viszonylagos feltételek mellett általános gerjesztésre is meg tudjuk fogalmazni ezeket az egyenleteket. Na most, ahogy gyakoroljuk az egyenleteket, felírnám még egyszer Maxwell egyenleteit. A rotáció H az sigma szor E plusz epsilon szor dE per dt. Rotáció E az mínusz műször dH per dt, tehát csak a síkhullámra vonatkozó és az előbb elmondott feltételek mellett igaz egyenleteket, amelyek természetesen egyszerűbbek, mint az általános egyenletek. Na most az lesz, hogyha szinuszos gerjesztés van, akkor a d per dt helyett j omegával való szorzással fogunk átmenni, és ne felejtsük el, hogy a h és az e változók helyett azok komplex csúcsával fogunk foglalkozni, azonban nem fogom ezt külön jelölni, tehát a rotáció h az itt már komplex csúcsot fog jelenteni. A szigma szor e, az e az szintén itt komplex csúcsot fog jelenteni, de ez j omega epsilon szor e lesz ez az egyenlet. Valójában itt e kiemelhető, tehát szigma plusz j omega epsilon szor e, amit ennek eredményeképp kapunk. Itt hasonlóan a rotáció e az egyenlő mínusz j omega műször h. Ne felejtsük el, hogy itt az e is és a h is az komplex csúcs, amit elég bonyolult lenne jelölni, hogy ez egy vektor, hogy ez egy komplex mennyiség, és hogy csúcsérték. Tehát emiatt a jelölés miatt szeretném inkább jelölni simán egy vektorral, de itt kikötjük, hogy színuszos gerjesztés esetén ez a komplex csúcsot fogja jelenteni. A divergencia h az nulla, a divergencia e is nulla. Tehát ez az egyenletrendszer lesz igaz színuszos gerjesztés esetén, amikor is az e és a h az komplex csúcsokat fog jelenteni. De hogy is történik itt a levezetés? Egy kicsit egyszerűbb, mert például itt a h az kiemelhető, vagy kiszámolható úgy, mint mínusz 1 per j omega mű szor rotáció e. Tehát nagyon hasonló gondolatmenet szerint fogunk eljárni, mint az előbb, csak nem rotációból indulunk ki, habár meg lehetne úgy is csinálni, de most a h-t emeljük ki, és ide az első egyenletben visszahelyettesítjük. Az rotáció, a negatív egyenlet kiemelem, 1 per j omega mű, rotáció e, az egyenlő sigma plusz j omega epsilon szorozva e. Most a j omega művel átszorozhatunk azért, mert az omega és a j nyilvánvalóan nem függ a helytől, a műnél pedig kikötöttük, hogy hely független, ezért a rotáció elé, mint hely szerinti derivált elé kiemelhető, vagy ha úgy tetszik, vele át lehet szorozni. És azt kapjuk, hogy mínusz rot-rot e az egyenlő j omega mű szorozva sigma plusz j omega epsilon szorozva e-vel. A rotrot művelet az grad div e mínusz laplasz e. Csak hogy ez negatív, ezért ide egy negatívot teszek, ez pedig pozitív lesz, és az egyenlő j omega mű szorozva sigma plusz j omega epsilon szorozva e-vel. Na most a divergenciája az nulla, ezért ez a tag itt ki fog esni, és végeredményben azt fogjuk kapni, hogy ez laplasz e mínusz j omega mű szorozva sigma plusz j omega epsilon szor e. Tehát speciálisan színuszos gerjesztésre ezt a típusú egyenletet kapjuk, ja, bocsánat, ez egyenlő nullával, ezt az egyenletet fogjuk kapni, ehelyett a fenti egyenlet helyett. Tehát idő szerint így dolgozunk, ez teljesen általános gerjesztésre igaz. Nézzük meg, hogy itt idő szerinti derivált és másik derivált van. amit levezettünk speciálisan a színuszos esetre, ott pedig nincs időszerinti deriválás, mert pontosan ezt hagyjuk ki, cserébe viszont komplex számokkal és omega körfrekvenciával kell dolgoznunk ebben az esetben. Tételezzük fel, hogy ezt meg tudjuk oldani, az E-re. Ha az E-t ismerjük, akkor láthatjuk most itt nagyon jól, hogy annak kell képezni a rotációját, egy per I omega művel osztani, negatív előjelet oda tenni, és meg lesz a mágneses térerősség is. Tehát vagy az egyik, vagy a másik kiszámolható lesz. Természetesen ez fordítva is igaz, hogyha ugye itt hát fejeztünk ki, azt visszahelyettesítettük az első egyenletbe, de ezt meg lehet csinálni fordítva is. Tegyük meg, hogy ebből az egyenletből kifejezzük az E-t, az első egyenletből. Az E az egyenlő 1 per sigma plusz J omega epsilon szorozva rotáció H. És ezt helyettesítjük ide vissza. Tehát azt fogjuk kapni, inkább ide írom, hogy legyen egy oldalon az egész, annyira hosszú talán nem lesz. Tehát rotáció E az 1 per sigma plusz J omega epsilon rot H. Ez kiemelhető, ugye, mert a helyszerinti deriváltnál nem szükséges vele foglalkozni, az mínusz J omega műször H. Nagyon hasonló alakú egyenletet kapunk, csak persze a változók más-más helyen vannak. A sigma plusz J omega epsilonnal át lehet szorozni, és a rot-rot helyett ezt a bizonyos graddiv mínusz laplasz műveletet lehet végezni. Tehát a rot-rot helyett írom, hogy graddiv H mínusz laplasz H az egyenlő, és ezzel átszorzunk oda, mínusz J omega mű szorozva sigma plusz J omega epsilon szorozva H-val. A harmadik egyenlet szerint a divergencia H az nulla, ez kiesik, és ugyanezt az egyenletet kapjuk, mint az előbb, hogy Laplace H mínusz J omega mű sigma plusz J omega epsilon szorozva H-val, és ez egyenlő nulla. Tehát a H-ra ugyanazt az alakú egyenletet kapjuk, mint az E-re, és hogyha ezt az egyenletet meg tudjuk oldani, akkor annak rotációját véve, 1 per sigma plusz J omega epsilonnal szorozva megkapjuk az elektromos térerősségnek a komplex csúcsát. Tehát akár E-vel, akár H-val indulunk, vagy ezen egyenlettel, vagy ezen egyenlettel, tehát a Maxwell egyenletekből indulva megkaphatjuk a másik térjellemzőt is. Ne felejtsük el, hogy ehhez az egyenlethez és ehhez az egyenlethez más és más típusú peremfeltétel tartozik, de természetesen bármelyikből indulva ugyanarra az E-H párosra kell, hogy jussunk. Ez lenne tehát egy egyenlet, amely rendkívül fontos lesz, és a következőkben kicsit speciálisabban foglalkozunk velük. Ne felejtsük a hullámegyenletet, definíció szerint erről van szó, a diffúziós egyenletet, definíció szerint erről van szó, ne felejtsük a teljesen általános egyenletet, amely sík hullámra igaz, illetve ebből egyszerűen levezethető speciálisan színuszos gerjesztésre.